Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Közpénz 100 milliárdok köt neki Magyarországon egy olyan cégcsoportnál, amely gyakorlatilag egyeduralkodóként állami cégek kommunikációját és rendezvényeit bonyolítja, szervezi. Hogy pontosan mekkora összegről van szó, azt jól mutatja a G7 portál számítása, amely szerint 9 év alatt, egészen pontosan 2015 és 2023 között összesen 1360 milliárd forint értékben kötött szerződést a Rogán Antal féle Nemzeti Kommunikációs Hivatal a központosított kommunikációra, az állami szereplőkkel kapcsolatos kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, és ennek a pénznek a nagy része egyetlen személy Balási Gyula cégeinél kötött ki. A sztoriban vendégek Keller Alánt Ákos és Kósa András, ők ketten jegyzik azt a cikket, amely azt mutatja be, mi állhat ennek a példátlan sikernek a hátterében. Köszönöm, hogy itt vagytok. Mit tudunk Balási Gyuláról? 45 éves közgazdász?
Hát és sokkal többet nem is. Szereti a luxusautókat, ugye azt tudjuk. Jól emlékszem, a 444.hu tavaly nyáron csípte el egy rendezvény előtt, és ott azt hiszem, hogy ő maga mondta egyébként egy kicsit ilyen cinikusan, hogy most azért jött a Lamborghini-ével, mert hogy a Ferrari-ja éppen szervizbe van. De nagyjából ez talán az összes média megjelenésem, egy kifejezetten rejtőzködő neres szereplőről
van szó. Arról van-e emléketek, hogy mikor vetődött fel először az ő neve? Aztán visszatérünk arra, ugye, hogy most Magyar Péter dobta be újra a köztudatba, amikor a Diákhitel és a Balási cégek közötti szerződésekről beszél, de hogy mikor lehetett azt először észrevenni, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kap ő az államtól mindenféle szerződések, megbízások révén?
Hát ez, én úgy emlékszem, hogy ez 2015-ben volt, amikor a Rogán Antal vezette minisztérium központosított a különböző állami szerveknek, állami tulajdonú cégeknek a kommunikációs feladatait, és erre kiírtak egy nagy közbeszerzést, amin akkor még több cég nyert, és abból az egyik volt Balási Gyulának a cégcsoportja, és aztán néhány év elteltével már az ő cégcsoportja maradt az egyetlen, ami elvégezheti ezeket a feladatokat, és tulajdonképpen én előtte soha nem hallottam az ő nevét.
Most az utóbbi időben, ugye azért rendszeresen írtak róla, tényleg a G7, meg más gazdasági szakportálok, vagy más portálok gazdasági rovatai mindig meg szokták nézni a cégei mérlegét. Ugye ebből kiderül, hogy 2022-ben 180 milliárd forint bevétele volt a Balási cégeknek kommunikációs ügynökségi tevékenységből. Ennek csak így nagyságrendét vagy érzékeltessem a piacon. A valódi piaci szereplők, azok a nagy nemzetközi kommunikációs ügynökségek, amelyek Magyarországon is dolgoznak, a legnagyobbak nagyságrendileg 20 milliárd forintos bevétellel működnek évente. Ugye most a kegyelmi botrány kapcsán megszólaló Magyar Péter volt az, aki ugye a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy amikor a Diákhitel központ vezetője volt, akkor milyen túlárazott szerződéseket kellett volna kötnie kommunikációs feladatokra Balási Gyula cégeivel, így került ő ismét a reflektorfénybe.
Ami érdekes volt még azon kívül, hogy meg kellett kötni ezeket a szerződéseket, ugye az a félmondat, amiben arra utalt ő, hogy hát a minőséggel is voltak neki problémáit.
Erről egy szakmai forrásunk is beszélt a cikkbe, hogy a Balási cégek azok alapvetően szőnyegbombáznak, tehát mert hogy megtehetik rá, ugye megvan hozzá a felület, pénz, paripa, fegyver, így aztán különösebben nem kell mondjuk az üzenet cizelláltságával például bajlódniuk, vagy a kommunikáció rafináltságával, vagy frappánságával, mert hogy valószínűleg úgy is átjön, mert egyszerűen, hogyha ha minden onnan az folyik, akkor nem tud nem átjönni, bármilyen a kommunikáció minősége.
Beszéljünk arról a bizonyos Excel fájról, ami nek a segítségével, ugye ez egy elég terjedelmes anyag, megpróbáltatok a cikkben érzékeltetni azt, hogy milyen technikákkal kereső nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt. Ugye a túlárazás mellett is vannak azért mindenféle trükkök, amiket bevetnek. Nyilván nem a forrásra vagyok kíváncsi, de mennyire tudja egy újságíró ilyenkor ellenőrizni egy ilyen Excel adatbázisnak a hitelességét?
Lehet tudni azt, magát a fájt 2019-ben hozták létre a Nemzeti Kommunikációs Ügynökségen belül, és azóta folyamatosan frissítik. Hát egyébként az eredetéről mondjuk annyit mondhatunk talán, hogy az állami szférából származik, értelemszerűen egy olyan állami szervezettől, amelynek kötelező ezzel a táblázattal dolgoznia.
Ugye ez egy Excel fájlot, meg lehet nézni, hogy kinek a gépén kreálták, és ugye beszéltünk forrásainkkal, akik piaci cégeknél dolgoznak ugyanebben a szférában, és ők tudják, ők azt mondták, hogy ja igen, hát tudom, ők ezzel dolgoznak, tehát ez ott kvázi, ez köztudat, hogy ők ezt használják.
Tehát tulajdonképpen ez egy sorvezető azoknak a cégeknek, akik majd a Balási féle cégcsoporttal dolgoznak, vagy megbízást adnak nekik, hogy milyen ára kalkulálhatnak?
Hát ez ugye a közbeszerzés részeként csatolják be, amivel ugye megnyerik ezeket a közbeszerzéseket, mert ahhoz kell ugye árat mondani, és ugye megnyerik a közbeszerzést, tulajdonképpen ez működik egy kvázi katalógusként.
Akkor beszéljünk magáról a túlárazáson kívüli technikákról. Tehát mi volt számotokra a legérdekesebb, és melyek azok a módszerek, amelyekkel igen sok pénz folyik be ezekhez a cégekhez, amelyik ugye kormányzati kommunikációval és rendezvényszervezéssel is foglalkozik, tulajdonképpen két cégről van szó itt a cégcsoporton belül.
Hát én most egy nagyon triviális példát említenék, hogy ugye különböző közvéleménykutatásokat is rendelnek természetes vonon, és ez egy teljesen legitim dolog, hogy állami szervezetek közvéleménykutatásokat rendelnek. Mondjuk, hogyha kíváncsiak arra, hogy például egy kampánynak, vagy bármilyen mondjuk egy szakpolitikának mi a fogadtatása az érintettek körébe, tehát ez önmagában semmi probléma nem lenne. Az, hogy hogy rendelik meg ezeket a közvéleménykutatásokat, arra azért egy jó példa, hogy itt Balázsi Gyuláéktól meg kell rendelni egy közvéleménykutatás részeként azt is, hogy korábban milyen az adott témában, témakörben milyen tanulmányok, vagy milyen korábbi kutatások születtek, és ezt elég vastagon ki is számlázzák. És erre nekünk azt mondták, több közvéleménykutató cég vezetőjével is beszéltünk, akik egyszerűen nevettek ezen, mert azt mondták, hogy ez egy gyakorlatilag egy laikus számára is egy sima Google kereséssel teljesíthető feladat, amire egyszerűen a cégek nem kérnek pénzt konkrétan, mert ugye a legtöbb piaci cégnél egyébként ezt egyszerűen hozzácsapják a munkához, vagy egy jellemzően gyakornokkal például megcsináltatják, úgyhogy gyakorlatilag ez nekik nem kerül pénzbe. Ehhez képest Balázsi Gyuláéknak ezért is fizetni kell. Mondom, ez csak egy apró, de szerintem a hallgatók számára is triviális és kézzelfogható példa.
Hát én a forrásaink azt mondták, hogy alapvetően az óraszámokkal trükköznek, mert azt sokkal nehezebb bizonyítani, meg ellenőrni, hogy egy adott munkán hány szakember dolgozott, és mennyi ideig, tehát ott könnyebb elszámolni, és azok a tételek, amiket egy Google kereséssel akár könnyű lenne ellenőrizni, hogy mennyibe kerül, azok nincsenek nagyon túlárazva, azok drágák, de alapvetően a piaci árak körül mozognak. És amit még többen mondtak, szintén szakmai forrásaink, hogy nagyon sokat dolgoztatnak alvállalkozókkal, tehát így is nagyon egyszerű pénzt keresni, hogyha ők valamit kiszámláznak 100 forintért, és aztán 50 forintért elvégeztetik a munkát valaki mással.
De egyébként azért is dolgoznak sok alvállalkozóval, mert hogy nagyon sok a megbízás, és nem lenne kapacitás ezt teljesíteni?
Valószínű ez is benne van, mert ugye akkor hirtelen fel kéne venni sok embert, annak költségei vannak, és hogyha valamiért visszaesnek a megrendelések, akkor el kéne bocsájtani ezeket az embereket, és itt sokkal rugalmasabban tudnak reagálni a megrendelések volumenének változására.
Megkerestétek Balázsékat, egyelőre nem válaszoltak a kérdéseitekre. Mit szeretetek volna, vagy szeretnétek megtudni tőle?
Hát tulajdonképpen nagyjából az itt elhangzott dolgokra kérdeztünk rá, hogy ezek igazak-e a táblázattal kapcsolatban. Tulajdonképpen ezeken a kérdéseken mentünk, ha jól emlékszem, nagyjából végig, de most nincs előttem az e-mail.
Igen, igen. Tehát, hogy kalkulálták ki ezeket a árakat, amikor egy-egy munkát elvégeznek, akkor hogy jönnek ki az óraszámok? Igen. Tehát gyakorlatilag, amiket leírtunk annak a miértjére lettünk volna kíváncsiak.
Igen, számomra van egy nagyon beszédes összeg még, ami nagyon érdekes volt, és egy kicsit nevetséges is, de jól mutatja a tendenciát. Volt valamilyen csoportkép, amit 450 ezer forintért készítettek el, például ilyen tételek vannak benne. Magyar Péter arról beszélt a Partizánban, hogy amikor ő közölt, hogy nem szeretné aláírni, mert problémásnak tartja ezeket a szerződéseket, akkor üzentek neki, hogy ezt ne csinálja. Beszéltetek más hasonló állami vezetővel, aki hasonló problémát említett?
Hát így konkrétan nem, ez ugye egyébként, hogy is mondjam, akkor egy faktum, tehát az ugye maga a jogszabályi környezet olyan, a kormány olyanná tette, hogy egyszerűen a kötelező a minisztériumoknak, az állami szervezeteknek, rengeteg állami cégnek törvénybe előírt kötelessége a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség keresztül végezni a kommunikációs tevékenységét, a kommunikációs ügynökség pedig Balási Gyulával szerződött, tehát kötelező gyakorlatilag Balási Gyuláikkal. Amit mondtak, bár az lehet, hogy nem egy általános gyakorlat, de eljutott hozzánk olyan jelzés is, hogy előfordul az is, hogy ha mondjuk egy szerződéses időszak már a végéhez közeledik, de mondjuk egy adott állami szervezet még nem költötte el azt a pénzt, azt a kommunikációs keretet, ami a rendelkezésére áll, akkor hát, hogy is mondjam, kapnak egy kis szóbeli ösztönzőt, hogy akkor azért ide illene elkölteni, tehát gyakorlatilag még arra is figyel valaki, hogy Balázsi Gyuláék a közbeszerzésben megállapított keretösszegeket teljes mértékben leívhassák.
Ez egy nagyon nagy Excel fájl, ugye 45-ül van benne. Hogyan osztottátok el a munkát, hogy néztétek át, mire fókuszáltatok?
Hát azért ez igazából több heti munka volt. 45 táblázatról beszélünk, és van olyan táblázat, amely egy maga ezres nagyságrendű tételt tartalmaz. Tehát nagyon-nagyon komoly munka volt átnézni őket, és megnézni, hogy milyen tarifákkal dolgoznak. Ugye valamikor, ha például egy sörpadot kell rendelni, akkor azt ugye per forint per nap tarifával határozzák meg. Ha mondjuk valakinek a bérét kell, személyi kifizetéseket, azt órabérre határoznak meg, és hát utána akkor mind a ketten, Ákos is, én is megkerestünk különböző piaci szereplőket, elosztottuk magunk között, hogy nagyjából ki melyik területtel foglalkozik, és akkor megkérdeztük tőlük, hogy akkor ők hogy működnek, nagyjából milyen tarifával, és akkor ezeket vetettük össze.
És hát ugye ez egy kicsi szakma, kicsi terület, már csak az ország méretéből adódóan is, tehát ugye aki benne van bármelyik szakmában, az már valahogy összefutott, találkozott a Balási Gyula cégek működésével is, tehát tudtak mondani olyan dolgokat, amiket ugye leírunk a cikkben, ami túlmutat azon, hogy most mi mennyibe kerül.
Balási Gyula és Rogán Antal kapcsolatáról tudunk-e valamit?
A kapcsolat eredetéről nem nagyon tudunk igazából semmit, azt lehet tudni, hogy azért amikor Rogán Antalhoz került, a miniszterelnök kabinetirodához került az állami kommunikáció költések, akkor hirtelen egyszer csak üstökösként kezdtek emelkedni a Balási cégek, úgyhogy ez azért jelezhet egy elég szoros kapcsolatot.
Szerintem azt kell látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy kiválasztott üzleti körhöz kerüljön sok pénz, mert ugye azt is látni, Magyarországon az ilyen reklámkommunikációs költéseknek a fele harmada az állami. Tehát itt az állam a legnagyobb megrendelő tulajdonképpen ezen a piacon, tehát egy egész piaci szegmenst leural az állam. Őt azok a nagy piaci cégek is ide mennek dolgoztatni, akik vagy jobban vannak a kormánnyal, vagy szeretnének jobban lenni a kormánnyal, vagy esetleg kaptak egy büntetést valamelyik állami szervtől, és azt úgy sikerült lecsökkenteniük, hogy elmentek valamelyik említett céghez, átvitték a kommunikációs büdzséjüket oda. Tehát rengeteg pénzről van szó, és tulajdonképpen amiért ez az egész központosítva van, ez arra is jó, hogy ezen keresztül tudják fönntartani a kormány közeli médiát, mert mondjuk egy TV2 vagy a nagy hallgatottságú rádiók, azok meg tudnának élni a piacról, de ez a sok online híroldal vagy weboldal, ők nem tudnának alapvetően a piacról megélni, és ezek a hirdetési pénzek ezeken a kommunikációs hivatalon és ezeken a cégeken keresztül, ezek mind oda áramolnak.
Igen, és az, hogy működik az ország valójában, arra még egy jó példa lehet, hogy ebbe a táblázatban a média költéseknél, ugye lehetséges hirdetőként, vagy hirdetési felületként, gyakorlatilag a teljes magyar sajtó, nyomtatott és online sajtó ott van a kormány kritikus részével együtt. Tehát a táblázatban szerepel a Magyar Narancs, a 24.hu, az Élet és Irodalom, a Telex. Tehát elvi lehetősége meg lenne annak, hogy bármely megrendelő, hogyha szeretne valamilyen hirdetést elhelyezni, akkor ezekbe a lapokba is elhelyezzen hirdetést. De ezt nekünk többen mondták, és hát az látszik, hogy ugye ezekben a lapokban nincsenek hirdetések, főleg állami hirdetések, vagy kormány közeli hirdetések nagyon nincsenek, és azt nekünk többen mondták, hogy amikor, ha netán valaki minisztériumi tisztviselőnek az a rossz gondolata támadna idézőjelbe, hogy ő mégis megpróbálna ezeknél hirdetni, és elküldi mondjuk online a megrendelést Balázsi Gyula cégeinek, akkor egyszer csak jön egy telefon valahonnan, hogy ez most éppen nem aktuális, úgyhogy ezt kéretik mellőzni, ezt a hirdetési kérelmet.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.